Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, napvendége pedig Regűs Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a legfrissebb makrogazdasági számok alapján folytatjuk le a beszélgetésünket. A Magyar Nemzeti Bank ismét kamatot vágott, a friss döntés, ez ugye tegnap, ide azóta már megszülettek rá az elemzői reakciók, 50 bázispontos mínusz történt, ez volt-e a várakozásotok?
7,25%-ra csökkent valóban az alapkamat a tegnapi napon, és hát igen, ez volt a várakozás, tehát nagy meglepetés senkit nem ért, igazából mindenki ezt várta, ez volt az előzetes kommunikáció, a forint nem is reagált rá, tehát a sztorit itt be is fejezhetnénk, és rátérhetnénk a következő témára. De hát ugye, amit vártunk, és egyébként ezzel sokkal nem lettünk okosabbak, az az, hogy mit mond a jegybanki vezetés a következő hónapokat illetően, és hát nagyon sokat azért nem mondott, ugye azt mondta, hogy a következő hónapról sem mond semmit, csak amit eddig is tudtunk, hogy vagy 25, vagy 50 bázispontos lesz a vágás, és hát arról, hogy utána mi lesz, arról még annyit sem mondott, ugye itt azért az elemzői várakozások most eléggé szórnak, tehát hogyha csak így a magyar piaci elemzőket mondom, akkor 6-7% közötti várakozások vannak az év végére, de hogyha megnézzük a Bloomberget, akkor ott azért ilyen 4-5% is előfordulnak.
Tehát év végére lehet esetleg egy bankalapkamat 4-5%-ra?
Hát azért ezt nem tartom valószínűnek, de vannak a Bloombergben még ilyen várakozások.
Igen, ez kicsit ambiciózus volna, ismerve a körülményeket. Ti mit mondtok, mi lesz 2024 végén egy banki alapkamat szint?
Én az optimista vége vagyok a skálának, én 6%-ot várok. Hát, tehát ebből ugye következik, hogy akkor a következő hónap még 50 bázispont. Ez ugye mostani forint árfolyam mellett azért nem is elképzelhetetlen. És hát utána pedig van még egy 50 és 25, vagy 3-25. Hát nyilván persze azért sok kockázat van. Tehát mondjuk a 7%-ot azért nem tartom valószínűnek, ugye az azt jelenteni, hogy még egy 25 bázispont és utána vége, de hát azért lehet, hogy a 6%-nál magasabb lesz, tehát itt vannak felfelé mutató kockázatok, lefelé mutatók azért nem nagyon.
Felfelé mutatókról akkor ejtsünk szót. Mi az, ami egyébként ugye továbbra is indokolja a viszonylag magas kamatszintnek a fenntartását, mert ez ugye magas még továbbra is.
Így van. Ugye egyrészt nemzetközi környezet. Tehát ha megnézzük, akkor a Fednél vannak problémák, nem kezdte még meg a kamatcsökkentést, és egyelőre nem is nagyon látjuk, hogy mikor fogja, hogy az év elején még a piac olyan 5-6 kamatcsökkentést árazott az idei évre, aztán márciusban ott tartottunk, hogy hát 5-6 nem is, de 3 igen, aztán most ott tartottunk, hogy hát egy vagy talán annyi se, aztán most az elmúlt hónapokban ugye nagyon gyér makrogazdasági adatok jöttek ki, GDP, ipar nagyon gyengén teljesít, nagyon gyengén, önmagához képest nagyon gyengén teljesített, tehát ugye a negyedéves alapú évesített növekedés az ilyen 1,6% volt, amikor a piac 2,5%-et várt, tehát ez megint azt erősíti, hogy hát, ha lesz több kamatemelés, és ugye nyilván ehhez képest azért van egy kockázati prémiumunk. És itt jön be a második kérdés, a kockázati prémiumunk, tehát itt azért az elmúlt időszakban kedvezően alakultak a dolgok, ez látszik a forint árfolyamon is, de hát ugye bármikor lehet egy brüsszeli konfliktus, bármikor lehet egy külföldi újságcikk bizonyos célzattal, ami a forintra is kihat, bármikor lehet akár egy spekulációs támadás, tehát azért itt vannak olyan tényezők, amik befolyásolhatják a folyamatokat, és hát van egy inflációnk, tehát bár ugye győzelmet hirdettünk az infláció fölött, és valóban ugye a jegybanki célsávba bekerült, de hát azért ez a jegybanki célsávból most májusban minden bizonnyal ki fog kerülni, ugye van egy bázis hatásunk, tavaly májusban hó per hó alapon 0,4%-kal csökkent az infláció, hát ezt valószínűleg nem sikerül megismételni, bár ugye itt a kormányzat elég rendesen dolgozott ezen az üzemanyagárak kapcsán, tehát itt most számítunk egy kis növekedésre, kikerülvén a jegybanki célsávból, hát ez valamennyire nehezíti azért a jegybank dolgát, de azt gondolom, hogy ez még megfelelő kommunikációval kezelhető, hiszen ugye tankönyvileg tudjuk, és egyébként ezt tegnap el is hangzott, hogy ugye a jegybank elsősorban az előre tekintő inflációra figyel, amikor is ugye a szolgáltatások visszatekintő árazása kikerül ebből a számból, de hát persze ezt az előretekintő inflációt, vagy későbbre várt inflációt azért óvatosan kell kezelni, hiszen ha ezt a piac nem hiszi el, akkor hiába nézi ezt a jegybank, tehát ezért van az, hogy a múltbeli inflációt is nézi, meg kell néznie.
Átnyúló hatások is vannak nyilvánvalóan. Az átlagos halandó mit érez akkor, amikor inflációs számról beszélünk 2024-ben?
Hát az átlagos halandó azért azt érzi, hogy bemegy a boltba, és baromi drága minden.
Tehát az árszint, a magas árszint itt maradt nekünk ajándékba.
Így van, hát ugye mindenki nagyon örül egy ilyen ajándéknak, tehát ugye az élelmiszereknél egy nagyon nagy drágulás következett be. És persze elmondható, hogy most már nem nőnek az élelmiszerárak, hogy az elmúlt nem tudom hány hónapban európai szinten milyen alacsony volt a magyar élelmiszerinfláció, csak hát ugye lett egy nagyon magas élelmiszer árszintünk, különösen ha megnézzük ezt a bérekhez képest.
Egyébként mi az, amit érezni fogunk idén az infláció alakulásából, hiszen eltérjek ugyan a jósatok, de azért általában ilyen 4-5%-os éves inflációról szólnak a regék.
Így van, hát egy kicsivel 4% fölötti inflációt várunk, 4,2%-ot, hogyha egy számot kell mondani, tehát ugye ez azt jelenti, hogy most van benne egy kis növekedés májusban, vagy lesz egy kis növekedés májusban, utána, amikor a bázis hatás éppen úgy hozza, akkor egy kis mérséklődés, és aztán évvége felé a bázis hatások pedig megint fölfelé viszik az inflációt, ugye várakozások szerint 5% fölé.
Na most itt tehát akkor szó sincs dezinflációról, hanem inkább deflációról? Lefordítva.
Hát deflációról még annyira sincs szó. Ugye hát dezinflációról azért van szó, tehát azért 25,7% volt a tavaly január, ott azért szerencsére nem tartunk, de hát azért nemzetközi összehasonlításban nem alacsony.
Defláció akkor sincs, amikor azt mondjuk, hogy a trapista sajt ára felére esett vissza a tavalyhoz képest?
Hát a trapista sajt egy termék. Nézzük meg a többi sajtot.
Nagyon nem akarom eltréfálni a komoly területet, de hát akkor már nagyon büszke arra, hogy például élelmiszárak tekintetében ugye bejött az online árfigyelő rendszer, és több alaptermék esetében azért érzékelhető a csökkenés.
Hát azért ezt még lehetne hova fokozni, de én sem akarom elviccelni. Tehát ugye itt az inflációnál én azért két kockázatot hozzátennék, akár pozitív, akár negatív irányba. Ugye az első a forint árfolyam, hát erről rengeteget beszéltünk. Ez most azért azt gondolom, hogy jót tesz az inflációnak, hogy nem annyira nagyon gyenge a forint, mint szokott lenni. Tehát ugye egy-két hónappal ezelőtt még a 400-at ostromolta, most ilyen 3,85 körül járunk. Tehát ez
segít. Van még benne erősödés? Bár ugye mondtad, hogy inkább felfelé mutató kockázat van néhány területen, de esetleg elképzelhető?
Elképzelni mindent el lehet, nem biztos, hogy ezt mondanám alappályának. Ugye már a 385-öt sem feltétlenül gondoltuk egyébként szerint. Szerintem én egy kis erősödést még szívesen látnék, inflációs szempontból jó lenne. Aztán meglátjuk, de nyilván hát itt sok mindentől függ, kockázati megítélés, kamat. Illetve a másik nagy kérdés az a kereslet visszatérése. Hát ugye a mostani dezinflációban azért benne van az, hogy megszűnt a kereslet gyakorlatilag a kiskereskedelemben, jó, nyilván ez nagyon erős túlzás, meg amikor negyed órát várunk a pénztárnál a különböző létesítményekben, akkor sem ezt érezzük, de azért az tény, hogy ha az idén lesz egy erőteljesebb kereslet, már pedig úgy tűnik a béradatokból, hogy lesz, ugye a héten...
Sőt, ugye egyfajta húzóerőként is tekint a kormány erre a gazdasági növekedés tekintetében, a fogyasztás
hát
fellendülés.
Erre tekinteni, hát ez úgy tűnik, hogy az lehet. Ugye ha megnézzük a decembertől februárig terjedő időszakot, akkor a reál bérek át olyan 10% körüli mértékben nőttek éves alapon. Ugye december-február azért érdekes, mert azt költjük január-márciusban, ugye holnap lesz márciusi adat, ahol azért valamiféle mérséklődést várnak, hát ezt majd meglátjuk.
Bérekről beszélünk, meg kijön a beruházás is.
Kijön a beruházás is, bár ugye pont most idefelé jövet olvastam, hogy hát ez csak ilyen csökkentett módú beruházási adat lesz, tehát hogy nem lesz annyira részletes, mint eddig volt. Meglátjuk, ugye, hogy akkor
ott mit vársz a beruházás tekintetében? A kis proféciát kell mondani.
A kis proféciát, hát ugye itt az építőipar az első negyedében nem teljesített annyira rosszul, tehát én azt gondolom, hogy akkor a beruházási adat sem lesz annyira rossz, de hát majd meglátjuk persze.
Honlapokosabbak leszünk a tekintetben is. Rátérnék egy olyan területre, amely a kormány ugyancsak fegyvertényként tekint, ez pedig az üzemanyagárak alakulása, amely egyébként egy meghatározó komponens akkor, amikor az inflációról beszélünk. Hogy látod ezt a területet?
Így van, hát ugye itt egy 6%-os közvetlen súlyról beszélünk, de hát nagyon sok termékben, szolgáltatásban közvetve is megjelenik. Tegyük hozzá egyébként, hogy ez nem csak Magyarországon kérdés. Tehát ugye az üzemanyagár az Amerikában is egy kiemelt kérdés, ezért is nem nagyon hagyják, hogy az olajár elszabaduljon. Hát úgy tűnik, hogy a kormány itt elérte, amit szeretett volna, hogy a magyar üzemanyagárak azok elég jelentősen 50 forint körül talán csökkentek az elmúlt hónapokban.
Hát igen, az áprilisi csúcsértékhez képest mind a két vonatkozásban, akár benzin, akár dízel
vonatkozásában. Ugye ebben nyilván benne van egy olajár hatás, tehát az olajár azért most 80 dollár körül jár, és járt ez 90 körül is, de hát persze itt azért a marginok is csökkentek, tehát a kicsit úgy látszik, hogy ugye ez a régiós trend, amiben bele akarunk simulni, ez úgy látszik, hogy azért egy nagyjából el lett térve.
Van itt egy mai hír, ugyancsak a Bankszövetség és az NGM adta ki, idefelé jövet láttam az önkéntes kamatplafonnak a megtartását, ugye ez már a második önkéntes technológia, amiről beszélünk itt, az önkéntes üzemanyagár lecsökkenés apropóján. Erre kitérünk azonnal a kamatplafonok a jelentőségére, is fontos terület, ha már a kamattal indítottunk, de előtte tegyünk egy kört a közel-keleti sztori kapcsán üzemanyagárak vonatkozásában. Mi az, ami esetleg jósolható, hiszen itt a iráni elnöknek a halála, tovább az Izraelben tartó háború, hát ez nem egy ilyen, sajnos nem egy rózsaszín képet mutat a következő hónapokra nézve sem, és ugye a külpolitikai szakértők azt jósolják, hogy neccesebb lehet a viszony Iránnak Izraelen, mint amilyen korábban volt.
Hát ugye majdnem visszakérdeztem, hogy melyik közel-keleti esemény sorra gondolsz, mert annyi van mostanában. Ugye itt az olajár egyelőre meglehetősen nyugodt, ugye ahogy említettem, 80 dollárnál járunk hordónként. Ez egy csökkenés a elmúlt hónapokhoz képest jártunk ugye itt 90-nél, és emlékezzünk vissza, amikor tavaly októberben Izraelben kitört a háború, konfliktus, nem tudom minek nevezzük, akkor azért voltak különböző szenáriók nagy nyugati lapokban, amelyek azzal riogattak, vagy azt jósolták, hogy itt akár ilyen 64 dolláros olajár emelkedés is lehet. Ehhez képest azért ez nem annyira látszik megvalósulni, tehát most inkább csökkent az olajár. Ennek azért több oka, vagy több összetevője is lehet, ugye most egy OPEC plusz ülés előtt vagyunk, de egyébként nyilván az, hogy az amerikai monetáris politika úgy tűnik, hogy tartósan szigorúbb lesz, erős dollár, tehát ezek most inkább így lefelé viszik az olajárat, és érdekes, hogy ezekre a közel-keleti eseményekre olyan nagyon nagy reakció most nem volt. Hát persze, hogy mi lesz, ezt nehéz megmondani, de egy kicsit azt látom, hogy most rettegünk egy fél éve attól, hogy mi lesz, de egyelőre nem lett semmi.
Hát ugye miután európai parlamenti és önkormányzati választási kampány van, a háború az egyik kulcs témája ennek. Hogy látod a makrogazdasági kockázatát? Itt elsősorban orosz-ukrán háborúról beszélünk, és nyilván az imént felsorolt közel-keleti gócpontokról.
Hát ugye makrogazdasági kockázat, hát kockázat alatt azt értjük, aminek van valamely valószínűség, és ugye nem egy biztos esemény, hát ez nem egy kockázat, ez már egy velünk élő dolog ennek minden hátrányával együtt. Nyilván valamennyire hozzászoktunk ehhez a háborúhoz, valamennyire megtanult a gazdaság vele élni, ha megtanult vele élni, ugye idehozhatjuk példának a német gazdaságot, ahol korábban az volt a modell, hogy akkor van az orosz, olcsó orosz energia, és abból szépen tud termelni a német ipar, hát most már nincs olcsó orosz energia.
Hát ugye ez volt az egyik versenyképességi záloga a német gazdaságnak.
Most már nem annyira versenyképes a német ipar, ez pedig ugye hat a magyar gazdaságra, a magyar külső keresletre is. Tehát itt azért vannak hatások. Mondom, ez nem annyira a kockázat. Nyilván azért itt a régió országainak viszonya akár egymással, akár ugye Oroszországgal, Ukrajnával, ez azért egy kényes kérdés, és gazdasági szempontból is kényes kérdés, ugye ha belegondolunk csak abba, hogy jönnek az újabb és újabb szankciós csomagok, és néha kell idézőjelbe rettegni, hogy ebben nem lesz-e valami olyan, ami Magyarország számára nagyon káros lenne. De hát összességében ugye persze nem jó a háború, nem jó ez a gazdaságnak, de valamennyire most igen idézőjelben csend van. Ami azt jelenti, hogy rossz, de megszoktuk a rosszat idézőjelben.
Hozzátéve egyéb iránt, hogy ugye különböző nyilatkozatok vannak nyugat-európai politikusok részéről, akik egyébként effektíven NATO beavatkozást sürgetnek Ukrajna területén. Most eljátszunk ezzel a gondolatot, hogyha ez bekövetkezik, hiszen a NATO főtitkár is jön majd Budapestre, és hát nyilván Magyarországnak pont olyan logisztikai elhelyezkedése, hogy valamit ezért kérnek is tőlünk. az mit jelenthet szerinted? De nem pusztán magyar gazdaságra, hanem az egész Európai Unióra nézve, vagy a világra nézve. Hiszen azért ez elég fura helyzet volna, finoman szólva.
Hát ugye nem szívesen játszanék el ezzel a gondolattal, bevallom őszintén, és hát remélem, hogy Zelenszkijnek lesz igaza, aki azt mondta, hogy ugye ő arra számít, hogy a nyugat nem fog katonai jelenléttel beavatkozni, mert fél az eszkalációtól. Hát nyilván egyébként joggal fél, persze, tehát hogyha valaki ennyire közvetlenül beszél egy konfliktusba, akkor esetleg visszaütnek. Tehát ez nyilván nyomot hagyna a gazdasági oldalról, nem akarok senkinek semmilyen ötleteket adni, hogy itt akkor ugye mi az, ami elképzelhető, de hát reméljük, hogy inkább már a béke irányába mozdulunk el, de hát persze ez nem nagyon van ennek azért támogatottsága.
Na akkor ezt a témát lezártuk, és reméljük egyébként, hogy nem lesz bevonulás, még a műsor első részéből hátra néhány percünk, ha megengeded, akkor én visszaugranék, amit mondtam a kamatplafon témakörére. Hogy látod ennek a jelentőségét?
Hát ugye elég megnézni a hitelezési adatokat, ugye most már csökken az alapkamat, ez azt jelenti, hogy valamennyire a kamat környezet is kezd normalizálódni. Nyilván egy 18%-os effektív kamatnál azért a hitelezés az úgy visszaesik, és nem is csak a 18%-os kamat miatt, ez is benne van, de hát ugye azért az jelent egy olyan gazdasági környezetet, ami nem túl biztató. Most már ugye azért a gazdasági környezet is javult, tehát a hitelezésnek is lassan illene beindulni. Hát a lakossági hitelezésnél ez meg is történt, ugye egy 71%-os növekedés volt az első negyedévben az új hiteleknél. Tegyük hozzá, hogy a lakáshitelek azok nagyon húztak, tehát ott 130%-os a növekedés, viszont azért a vállalati hiteleknél erről még nem nagyon beszélhetünk, tehát ott még van tér. Persze azt is tegyük hozzá, hogy itt ugye uniós források kiírása történik, és ezeknek az uniós forrásoknak is egy jelentős része, ugye most már azért kedvezményes 0%-os hitel, tehát nem csak arról van szó, hogy az idézőjelben ingyen pénzt odaadjuk, hanem ez sokszor visszatérítendő támogatás, tehát magyarul kedvezményes hitel. Tehát ez a hitelpiacot segíthet beindítani, de hát persze ez még egyszer mondom csak egy tényező, kell az, hogy akkor a vállalkozások, és ugye itt nyilván a KKV-szektort értjük, tehát most ide jön egy nagy vállalkozás külföldről, az nem a Magyar Banktól fog hitelt fölvenni, KKV-k érezzék azt, hogy működik a gazdaság, érezzék azt, hogy van értelme beruházni, lesz kereslet a termékük, szolgáltatásuk iránt, ki tudják termelni ennek a beruházásnak a költségét, tehát a költség mellett azért ezek is fontos szempontok.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A nap vendége tehát Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza, és a műsor második részében kitérünk magyarországi növekedési kilátásokra, a költségvetési hiány alakulására, és hát ha már szóba került az Európai Uniós pénzek érkezésére is, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.